Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és a gyerekeket külön szeretettel köszöntöm. Gyerekek, tőletek szeretnék kérdezni egy-két dolgot, és aztán majd egy igevers kapcsán szintén megkérdezni, hogy mit gondoltok erről. Az első kérdésem az, hogy ki volt Salamon? Mi jut eszetekbe erről a névről, hogyha ezt meghalljátok, hogy Salamon? Bármit lehet mondani nyugodtan, akár a legapróbb kis dolog, hogyha eszetekbe jut. Na, ki lehetett ez a Salamon? Igen?
Király.
Király volt. Nagyon jó. Milyen király volt Salamon? Jó király, vagy rossz király, vagy mit tudtok róla? Van-e bármi a fejetekben? Jó volt? Ugye egy dolgot szoktunk hozzá kapcsolni, hogy milyen volt ez a Salamon. Azt mondja az ige, meg ez terjedt el, és sokaknak ez a véleménye, hogy bölcs volt. Nagyon bölcs, nagyon okos király volt. Igaz, hogy az életének voltak kevésbé jó szakaszai is, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy tényleg Salamon egy jó király volt. Nagyon érdekes az, hogyha megnézzük azt, hogy az uralkodása hogyan is kezdődött, mert ugye egy királynak ez egy nagyon fontos dolog, amikor trónra lép. Hogy akkor mit mond a népnek? Vagy éppen hogyan kéri az Istent? Hogyan hívja segítségül? Hogy segítse meg az ő uralkodásában? Hogyha megnézzük, hogy Salamon mit tett, vagy mit mondott, hát itt egy nagyon érdekes dologra jutunk. Van egy ige a Bibliában, Királyok első könyve 3. fejezetében, a 7. versben, nagyobbak esetleg kikereshetik, de ezt az igét szeretném csak fölolvasni, tehát Királyok első könyve 3. fejezetéből a 7. verset. Ezt írja Salamon, illetve ezt mondja egy imádságában. És most, ó én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királlyá, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok. Nem tudok kimenni és bejönni. Hát ezt meg miért mondja Salamon? Nem furcsa, hogy ezt mondja? Hát gondoljatok csak magatokra. Ti mindannyian olyanok vagytok, hogyha elhatározzátok, hogy most innen kiszaladtok ebből a teremből, akkor ezt simán megtehetitek. De ha elhatározzátok, hogy visszajöttök, azt is megtehetitek. Mert ez olyan természetes, van két lábunk, tudunk menni, szaladni. És mégis Salamon, amikor trónra lép, egy erős, egészséges fiatalember azt mondja, hogy én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Mit jelent ez, vajon miért mondhatja ezt? Ez nem olyan könnyű kérdés, de gondolkozzatok egy picit rajta. Salamon azt mondja magáról, hogy ő olyan, mint egy pár hónapos csecsemő. Mert hogyha megnézzük, hogy mikor kezdenek el megtanulni járni a gyerekek, én ezt most közelről figyelhetem, mert van egy egyéves kisgyerekünk, akkor azt látom, hogy nagyjából ez már az a kor, amikor ugye elkezd járni ez a kisfiú. Marcinak hívják, Balázs fiunk, aki nagyobb, ő előbb kezdett el járni egy kicsivel, de Marci még csak úgy tipeg, és az első lépéseket most teszi meg. Aztán lehet, hogy majd egy idő után magától is fog tudni járni, bízunk benne, de Balázs fiunk, azt tudom, hogy már 9 vagy 10 hónaposan járt. És mégis akkor, amikor, hogyha visszagondolok az első hónapjaikra, akkor azt látom, hogy ez nekik a legtermészetesebb volt, hogyha ők valamit szerettek volna, akkor ők ugye sírtak, és ezzel jelezték, hogy valami itt most nem jó, vigyük ki őket, mert túl melegük van, vagy éppen fáznak, vagy vigyük be őket. Ez teljesen természetes volt nekik, hogy őket viszik. És Salamon azt mondja, hogy én ugyanilyen vagyok, mint ezek a kis csecsemők. Tiszta furcsa. Nagyon érdekes ez az ige, mert azt gondolom, hogy Salamon ezzel azt akarja kifejezni, hogy ő nem önmagától akar uralkodni. Mert ez egy hatalmas dolog, hogy amikor valaki tróra lép, egy egész országot igazgathat. De azt mondja, hogy ő nem önmagától akar uralkodni, nem az a célja, hogy ő, amit kigondolt, azt mindent véghez vigyen, hanem azt mondja, hogy amire az Isten vezet engem, ahova visz, ahova elvezet, én oda szeretnék menni. És én magamtól azt mondom, hogy én inkább nem vagyok képes semmire. És közben egy erős, egészséges fiatalember volt. Gyerekek, az az alázat csendül ki ebből az igeversből, ami meggyőződésem, hogy ti bennetek nagyon sokszor még megvan. Felnőttekben talán már kevésbé, tehát mintha úgy fogyna ez az alázat. De egy gyerekben, pláne egy csecsemőben teljes természetességgel megvan, mert nem tud csinálni semmit. Csak akkor tud csinálni valamit, hogyha ő vele csinálnak valamit, hogyha valaki segít neki. És Salamon azt mondja, hogy igen, bár én meg tudnám tenni, hogy kimegyek és bejövök, meg tudnám tenni, hogy egy országot elvezetek a saját meggyőződésem, a saját akaratom szerint. De én ezt tudatos a háttérbe tolom. Én nem ezt akarom megtenni. Én azt akarom megtenni, hogy szépen rábízom az életemet az Istenre, és ő vezessen engem minden lépésre. Nagyon-nagyon szép ez a kép. Jegyezzétek meg jól ezt az igeverset. Azt mondja tehát itt az ige, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Salamon ennyire alázatos volt. És ez volt az ő uralkodásának a titka, mert valóban ezt meg tudta valósítani az uralkodása sok-sok szakaszában. Aztán, ahogy mondtam, volt olyan szakasza, amikor elfelejtkezett az Istenről, de alapvetően tényleg ilyen uralkodó volt. Figyeljetek majd Salamon életére, emlékezzetek rá, amikor tanultok róla és foglalkoztok vele, mert ez egy olyan alapja az ő uralkodásának, ami tényleg meghatározta az ő uralmának éveit. Amen. És kedves gyülekezet, erről a témáról is szeretnék majd szólni, amit itt most a gyerekeknek elmondtam, de induljunk ki egy kicsit hátrébről, induljunk ki egy kicsit másból. Az igehirdetésemnek valami ilyesmi címet lehetne itt adni, hogy a másoktól független hit. Miért van vajon erre szükség, vagy miért így fogalmaztam ezt meg? Mert a hitet nagyon sokféle oldalról meg lehet ezt világítani, de azt gondolom, hogy a Szentírásnak bizony van olyan vetülete és olyan vonulata, amikor kifejezetten erre világít rá, és kifejezetten ezt szeretné a mi bensőkbe helyezni, hogy igen, nekünk hinnünk kell, nekünk érdemes hinnünk, érdemes ugye a bizalmunkat az Istenbe vetni, hiszen az eredeti kifejezés ezt jelenti, de ez a bizalom, ez másoktól nem függhet. Más emberektől egész egyszerűen nem függhet. János evangélium a 21. fejezetét érdemes föllapozni, és innen olvasom majd az igehirdetésünk kiinduló igéjét, de először szeretném azt elmondani, hogy mi is található ebben a 21. fejezetben. Mert csak az utolsó néhány verset fogjuk megnézni, de azt gondolom, hogy ez a fejezet sokunk számára ismerős. Hiszen, hogyha Péter nevét említem, annak a tanítványnak a nevét, aki méltán lett híressé, és sajnos egy nagyon szomorú dolgot tett, ugye háromszor tagadta meg a mesterét, akkor azt látom, hogy egészen különlegesen és egészen szépen viszonyul hozzá Krisztus a háromszori megtagadása után is. Hiszen háromszor tagadta meg a Gecsemáni kertben a megváltót, de akkor, amikor ez a tagadás megtörtént, akkor utána találkozott a tekintetük, és azt olvassuk Péterről, hogy kimenvén, keservesen sírt, mert abban a tekintetben bizony nem volt semmi neheztelés, hanem Péter rájött, hogy óriási hibát követett el. De Jézus tekintetőt megindította. De nem csak ennyi történt azonban, hanem miután föltámad Krisztus, azt láthatjuk, hogy Péterrel különbeszélgetést folytat, és ezt olvashatjuk János evangélium a 21. fejezetében. Ebben a beszélgetésben Jézus három kérdést tesz neki föl. És a három kérdés mindegyike arról szól, hogy vajon ez az ember, Péter, szereti-e Jézust, jobban szereti-e mindenkinél, és ezzel a hármas kérdéssel és Péternek az egyre alázatosabb, egyre csendesebb válaszával utal rá Jézus arra, illetve érzékelteti Jézus és a Biblia azt, hogy igen, ez a bűn tényleg el volt rendezve. És az, amit Péter elkövetett, innentől kezdve a feledés homályába vész, és innentől kezdve Pétert nem kell, hogy terhelje ez a vétek. Nagyon-nagyon szép ez a történet, de nem ezt szeretném felolvasni, nem erről szeretnék szólni, hanem ennek a történetnek a szorosan utána következő igeverseiről, és itt olvassuk el a 21. fejezet 20. versétől a 23. versig az ige szakaszt. Tehát János evangélium a 21. fejezetéből a 20. verstől a 23. versig olvasom az igét. Péter pedig megfordulván látta, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondta, Uram, ki az, aki elárul téged? Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lészem? Mondta néki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Kiment azért a beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Ez tehát az a szakasz, ami azt gondolom, hogy szinte ilyen függeléknek is tekinthető, tehát egy ilyen hozzácsatolás a történethez, aminek a gerince ténylegesen a 15. versről olvasható, a három kérdés, amire utaltam már, és Péternek a ráadott válaszai. Mégis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jelentős ez a néhány igevers, és természetesen ez sem véletlenül van benne a Bibliában. Hiszen akkor, amikor Péter és Jézus beszélgetnek egymással, ugye látják, hogy ott az úton szorosan a nyomukban van valaki. Hát ki lehet ez a valaki? Roppant egyszerű erre a kérdésre válaszolni már annak, aki János evangéliumát egy kicsit mélyebben ismeri, mert ugye János evangéliumának van egy érdekes jellegzetessége, maga a szerző nem jelenik meg benne így név szerint, hogy János. Mindig csak utal rá az evangélium, mégpedig ilyen formában, ahogy itt a 20. versben is olvassuk, hogy akit szeretett Jézus, a tanítvány, akit szeretett Jézus. János mindig szeretett a háttérben maradni, soha nem volt egy olyan élenjáró, éretörő tanítvány, és az evangéliumot is bizony így írta meg, hogy ő magát nem nevezi meg, hanem csak azt mondja, hogy akit szeretett Jézus, így érzékelteti, hogy igen, itt vagyok én is, de nem szeretném előtérbe helyezni magamat. És ugye ezt mondja róla, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy ki is követi, de hát ugye ebből a megfogalmazásból is már egyértelmű, hogy ő volt az, aki nyugodott az utolsó vacsora közben Jézus kebelén, és ő tette fel azt a kérdést, hogy Uram, ki az, aki elárult téged? Ugye egyértelmű utalás Júdásra, nem Péterre, hanem Júdásra. És látja Péter, hogy ott van mellette János, illetve ott van mögöttük János, és csak olyan teljes természetességgel és egyszerűséggel fölmerül benne a kérdés, hogy Uram, ez pedig mind lészem, mi lesz vele? Hát itt mi most ketten jól elbeszélgetünk egymással, de azért itt van ez a harmadik, hát ő vajon meg fogja érni a te eljöveteledet? Mi lesz az ő sorsa is? És egyáltalán mit tudunk róla mondani? Nyilván Péter pontosan tudta, hogy Jézus ismeri a jövendőt, pontosan tisztában van azzal, hogy mi lesz Jánosnak a sorsa, de hát gondolta, megkérdezi tőle. És érdekes Jézus válasza, mert amit itt olvasunk, az szinte olyan udvariatlannak tűnik. 22. versben ezt mondja Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Hát azért ilyen szavakat én azt gondolom kimondhatjuk, hogy nem nagyon szoktunk meg mondjuk Jézustól. Mi az, hogy mi között hozzá? Hát szóval ez körülbelül arra utal, mintha ha Jézus szinte ilyen udvariatlanul elhárítaná, hogy neked semmi közöd ehhez, Péter, te ne foglalkozz ilyennel. És mégis azt gondolom, hogy ha megértjük azt, hogy abban az időben ez egy teljesen udvarias kifejezésmód volt. Egészen más a hangulata most, 2000 évvel később, meg más volt akkor a hangulata. De ennek egy nagyon komoly tanítása van, hogy igen, Jézus ezt a kérdést tette föl Péternek, mi között hozzá? Neked nem ezzel kell foglalkoznod. Te arra tekints elsősorban, hogy te mellettem légy, akkor is, amikor már nem leszek itt veletek, akkor is te az én követőm legyél neked. Erre kell figyelned. És nem pedig arra, hogy azzal a másikkal mi lesz. Lehet, hogy téged ez érdekel, de ne érdekeljen. Nem ez az elsődleges a te életedben, hanem az, hogy a te hited, a te bizalmad, a te Krisztus követésed az hiánytalan legyen. Aztán a 23. versben még ugye ezt csatolja hozzá az evangélium, hogy kiment ez a beszéd az atyafiak közé, ugye ez egy nagyon érdekes, különleges gondolat volt, de hát egy ilyen félreértést cáfol János, mert azt mondja, hogy hát ugye úgy ment ki, hogy az a tanítvány nem hal meg, hogy János esetleg nem fog meghalni. Pedig nyilvánvaló, hogy Jézus nem ezt mondta, hanem hogy azt, hogyha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Érdekes egy dolog ez, mert hogyha megnézzük azt, hogy mi is ennek a mélyebb üzenete, akkor azt gondolom, hogy kimondhatjuk azt, hogy a 22. vers azt akarja leszögezni, hogy igen, Jézusnak rendkívül fontos, hogy nekünk emberektől független legyen a hitünk. Nekünk valóban egy szint után, és bármennyire furcsa is ez a megfogalmazás, de az ige alapján ezt kimondhatjuk, egy szint után nekünk nincs közünk a másik emberhez. Senkihez. Egy szint után csak az a legfontosabb, hogy én és az Isten milyen viszonyban vagyunk egymással. Az én Istenbe vetett bizalmam az hogyan áll meg, teljesen függetlenül attól, hogy kik vesznek engem körül. Szeretném ezt egy kicsit mélyíteni és érzékeltetni, hogy mondjuk Pál apostol hogyan beszél erről, hogyan élte meg ezt Pál apostol. Mert azt gondolom, hogy az ő írásaiban, az ő igéiben is bizony találunk olyan gondolatokat, amelyek kifejezetten erről szólnak. Apostolok cselekedetei 20. fejezetéhez kérem, hogy lapozzunk, és itt találhatunk, tehát a Cselekedetek könyve 20. fejezetében egy nagyon szép beszédet Pál apostol búcsúja az efézusi gyülekezet véneitől. Attól a gyülekezettől búcsúzik, ahol kifejezetten sok időt töltött el, 3 esztendőt. És érdekes ez a búcsú beszéd, ugye a 17. versről egészen a 38. versig, tehát a fejezet végéig olvashatjuk ezt. Valaki ezt egyszer úgy mondta, hogy ez annyira jelentős ez a beszéd, hogyha mondjuk egy gyülekezet magának házi rendet szeretne megalkotni, vagy éppen kitenni a falra, akkor ki lehetne tenni akár ezt a beszédet. Így önmagában, ahogy van. Tehát ezt a 21 néhány igeverset, mert olyan jelentős, olyan magvas tanítások vannak benne, hogy mindenféleképp megérdemli mindannyiunk figyelmét. Ez tehát ez a búcsúbeszéd, amiből én csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni. Igazából ez a beszéd végig a munkára serkentésről szól. Arról szól, hogy hogyan érdemes egy gyülekezetnek munkálkodnia, hogyan érdemes azoknak a véneknek munkálkodnia, akik ott vannak a gyülekezetben. És a 28. versre szeretném ráirányítani a figyelmet. Ugye a hagyományos beosztású Károlyi Bibliában ez vastag betűvel is van szedve, a következőt írja itt az apostol. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket felvigyázókká tett az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. Nagyon szép és jelentős ez a felhívás, ugye egyértelművé teszi, hogy ezeknek az embereknek feladatuk van. A véneknek, vagy püspököknek, mert ugye a felvigyázó az episzkoposz kifejezés erre utal, a véneknek vagy a püspököknek kifejezetten kell figyelniük arra, hogy ők nem akármilyen helyen dolgozhatnak, nem akármiben munkálkodnak, hanem azt mondja az Isten Anya Szent Egyházának, az Isten gyülekezetének legeltetésére, és amelyet a tulajdon vérével szerzett. Tehát ezzel próbálja nyomatékosítani, hogy itt nem egy akármilyen munkáról van szó, hanem ez Krisztus vére által jöhetett létre ez a gyülekezet is. Krisztus vére által, Krisztus áldozata által élünk, és az ő áldozata nyomán van lehetőségünk egyáltalán arra, hogy az örömhírt terjesszük. Erre utal tehát ez az igevers. Viszont van itt egy olyan érdekesség, amire elképzelhető, hogy nem is figyelünk föl, mert pusztán az igének a fő mondani valójára próbálunk koncentrálni. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként. Tényleg ez az igének talán a legfőbb üzenete, meg ez az egész szakasznak az üzenete. De nézzük csak meg, mit is mond itt az apostol. Azt mondja, viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra. Ha kivennénk ebből a versből ezt a magatokra kifejezést, azt gondolom, hogy akkor talán nem tűnne föl senkinek. Megállna úgy is az igevers. Viseljetek gondot azért az egész nyájra. Önmagában ez a legfőbb üzenet, amit itt az apostol mond. Mégis behelyezi ezt a kis szócskát, hogy viseljetek gondot azért magatokra, és ezután mondja, hogy és az egész nyájra. Nem érdekes ez a sorrend? Szinte olyan önzőnek tűnik. Hát nekem elsősorban magamról kell gondot viselnem? Hát nem az a legfontosabb, hogy én másokról viseljek gondot? Nem az a legfontosabb, hogy én másokért munkálkodjak? Hát ezt tanuljuk az igéből. Hát mi az önzetlenséget tanuljuk. Azt tanuljuk, hogy mi ne én középpontú életet éljünk, hanem a másik legyen a mi életünk középpontjában. És mégis itt van ez a szócska, hogy viseljetek azért gondot magatokra és az egész nyájra. Ez az első ige, amit szerettem volna idézni. De van egy másik ige is, szintén hasonló tartalommal és hasonló sorrenddel. Timóteusi első levélhez kérném, hogy lapozzunk, és a Timóteusi első levél, ugye szintén Pál apostol levele, innen a 4. fejezet 16. versét olvasom. Tehát a Timóteusi első levél 4. fejezetéből a 16. verset. Ezt írja az apostol. Gondot viselj magadról és a tudományról. Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Pál apostol tehát egy ilyen felhívást intéz ehhez a fiatal munkatársához, Timóteushoz, hogy viseljen gondot magáról és a tudományról. Ugye a tudomány kifejezés helyén a gnózis szó áll, ez azt jelenti, hogy a tiszta isteni tudományról, tehát itt nem akármiről van szó, nyilván nem arról van szó, hogy tudományos előrehaladása legyen Timóteusnak, neki nem ez volt a feladata, neki az volt a feladata, hogy az isteni tudományról, azokról a tiszta tanításokról, amit az apostol rábízott, ezekről viseljen gondot. És ott van az igében megint csak ez a megjelölés, hogy mert ezt cselekedvén, tehát azt mondja, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Itt is érdekes a sorrend, nem? Mert ahelyett, hogy kizárólag a hallgatókra koncentrálna, mi azt hinnénk, hogy ez a legfontosabb egy szolgáló ember életében, hogy másokat tanítson, hogy az igét tiszta módon hirdesse másoknak, azt mondja, hogy nem, először neked magadat kell megtartanod, neked először magadra kell figyelned, és aztán tudod a hallgatóidat is megtartani. Különleges ez a sorrend, mert azt gondolom, hogy ez a két ige maximálisan összefügg. Összefügg azért, mert itt mutat rá arra az apostol, hogy ha a mi saját hitünk nem szilárd, hogyha a mi saját hitünk bármilyen szinten is, de függ másoktól, függ a gyülekezettől, függ a gyülekezeti tagoktól, függ egy országos közösségtől, vagy egy világközösségtől, bármitől, akkor igazából nem értjük meg az evangéliumnak egy nagyon jelentős tanítását. Nem értjük meg azt, hogy nekünk elsősorban arra kell figyelnünk, hogy az én és az Istenem kapcsolata az milyen. Semmi másra, ez az elsődleges, ez a legfontosabb. Nincs ennél fontosabb kérdés. Mert hogyha ez nem szilárd, hogyha ez nem stabil, akkor én másokat sem fogok tudni építeni. Hogyha engem mások befolyásolni tudnak, hogyha mások ki tudnak zökkenteni abból a nyugalomból, amit az Isten akar nekem adni, akkor azt gondolom, kimondhatjuk azt, hogy akkor nincs igazán stabil alapja a mi épületünknek. Akkor nem kősziklára építjük a mi házunkat, hanem sajnos homokra. Mert a kőszikla ez azt jelenti, hogy az Isten maximálisan uralja, teljes mértékben uralja az életemet, és egészében rajta vagyok. És ezt az alapot semmi nem tudja megrendíteni. Akár az sem, hogy én a másikban, akár gyülekezeti tagban, vagy akár barátban, vagy rokonban, vagy ismerősben, de valamilyen szinten én megbotránkozok. Nem, ez sem tudja megrendíteni a kőszikla alapot. Nem lehetséges, hogy ezt megrendítse. Hogyha ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy ezt a tanítást felejtettük el, nekünk először magunkkal kell összhangban lennünk, úgy értem ezt, hogy természetesen az Istenben és az Istennel kell összhangban lennünk. És ez a másik embertől teljesen független. Azt gondolom, kimondhatjuk azt, hogy ez semmiféleképpen nem önzés. Ez egyszerűen egy logikus és az igéből következő dolog. Hogyan valósult ez meg Jézus életében? Csak egyetlen dologra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogyha Jézus életét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez az élete tényleg a szolgálat élete volt. Teljesen egyértelmű volt, hogy igen, ő egy olyan életet élt, ami mások számára hatalmas segítséget jelentett. Tehát olyan élete volt, és olyan igehirdetése, és olyan szolgálata, ami számunkra példamutató. De nem ez volt az ő szolgálatának az alapja, hogy szolgált. Nem az volt az ő szolgálatának az alapja, hogy másokért munkálkodott, hanem az, hogy reggel, amikor fölkelt, akkor egy bizonyos időt, akár órákat, hogyha erre volt szükség, vagy akár éjszakákat, de a mennyei atya társaságában töltött el. Ez volt az alap. És hogyha ez az alap nem lett volna meg Jézus életében, akkor az ő szolgálata az erőtlenebb lett volna. Persze tudott volna eredményeket elérni, kétségtelen, de ő mindig pontosan tudta, hogy az első az az, hogy én legyek összhangban a mennyei atyával. Ez a legfontosabb. Na most, ha neki ez volt a legfontosabb, akkor nekünk is ez kell, hogy legyen a legfontosabb. És megint csak azt mondom, hogy ugyanezt a másoktól független hitet láthatjuk Jézus életében, hogy ő nem tette magát függővé attól, hogy a tanítványai milyenek, hogy ő mit kap tőlük, hogy mit kap a zsidóktól, mit kap a zsidó vezetőktől. Szeretetet kap? Vagy éppen botránkozást kap? Meg nem értést kap? Támadásokat kap? Meg akarják ölni? Ez egy szint után mindegy volt. Az volt a legfontosabb, hogy neki az atyával teljesen egyértelmű és teljesen biztos és szilárd legyen a kapcsolata. Óriási dolog az, amit Jézusnál megfigyelhetünk, és mondom, ugyanez a sorrend érvényesül az ő esetében, az ő életében is. De nézzünk meg még egy ige szakaszt, illetve még kettőt, a második korintusi levélből, hogy Pál apostol hogyan mutatja be ennek a kérdésnek a másik oldalát. Tehát a korintusi második levélből a 11. fejezet 23. versétől majd a 30. versig szeretném olvasni az igét. Tehát korintusi második levél 11. fejezetéből a 23. versről a 30. versig olvasom az igét. Mert fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy na jó, hát ez mind-mind roppant érdekes, na de akkor Pál hogyan munkálkodott a gyülekezeti tagok között? Akkor neki ők vajon nem voltak fontosak, vagy hogy tudjuk tisztába tenni ezt a kérdést? 23. versről a következőképpen olvasom az igét. Krisztus szolgái-e? Balgatagul szólok. Én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között. Veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Miről is szól tehát ez az ige szakasz? Pál apostol itt az élményeiről, a saját életének élményeiről beszél. Különleges ez a szakasz, meg különleges az egész második korintusi levél. Nagyon szeretem ezt a levelet, mert ez beszél talán a legtöbbet, itt beszél Pál apostol a legtöbbet önmagáról, hogy ő miket élt meg. Ez egy nagyon szabad tartalma és szabad stílusú levél. Az első korintusi levél roppant mód összeszedett, ott a tanítás a lényeg, itt meg sokkal inkább az őszinte, személyes, nagyon személyes és nagyon gyakorlatias hangvétel, amit itt olvashatunk ebben a levélben. Különleges dolog ez, mert akkor, amikor látjuk Pál apostol munkálkodását, akkor azt látjuk, hogy ő olyan ember volt, aki mélységesen átérezte mások gondjait, együtt érzett velük. Rengeteg nyomorúságot élt meg, és ezekről a nyomorúságokról be is számol. De nem ezt helyezi a középpontba. Nem azt mondja, hogy ti erre figyeljetek, hanem mint egy leírja nekik, hogy igen, eddig én ezt kaptam. És eközben mélységes szeretettel és mélységes odafigyeléssel fordul a gyülekezet felé. Azt mondja, hogy mindezeken kívül, 28. vers, mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezetek gondja. És hogy mennyire fontos volt neki a gyülekezet, azt a 29. versben, hát szinte nem is lehetne már jobban érzékeltetni, azt mondja, ki beteg, hogy én is beteg ne volnék, ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék. Tehát azt mondja, hogy ha ilyen ember van közöttetek, akkor az teljesen természetes, hogy az mélységesen érint engem. Az adott esetben megvisel. Római levélben ezt így fogalmazza meg, ugye felszólításként mondja, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. De ezt tapasztalatból mondja. Ő tényleg ilyen ember volt. Örült az örülőkkel, és sírt a sírókkal a gyülekezetben. De föl kell, hogy tegyük a kérdést az eddig elmondottak hátterén, hogy mennyiben érintették ezek. Mert azt látjuk Pálnál, hogy ugyan mélységesen átérezte a gyülekezet gondját, és szíve minden vágyakozásával azon volt, hogy ő szolgáljon a gyülekezetben, és szolgáljon azoknak az embereknek, akik sötétségben élnek, és az evangéliumot el kell vinni hozzájuk. De mégis azt mondja itt a 30. versben, hogy ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Mert azt mondja, hogy ez egy szintig igaz, hogy ezek engem nagyon mélyen érintenek, de mi az én életemnek az alapja? Ez a gyengeség, amiről beszél. Hogyan fejti ezt ki? Nézzük csak meg a másik fejezetet, itt a 12. fejezetet, a 9.-10. verset. Azt mondja, itt idézi a megváltójától ezt a mondatot, és ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Így teszi tehát egészen nyilvánvalóvá, hogy mi is ez a gyengeség. És nem véletlenül fogalmaztam így, hogy az életének alapja ez a gyengeség, vagy ez az erőtlenség volt, mert ő tisztában volt azzal, hogy önmagától semmit nem tud megtenni. Tisztában volt azzal, hogy ugyanolyan, mint Salamon. Neki ugyanolyan kell, hogy legyen a megnyilatkozása az élete. Kicsin gyermek vagyok. Nem tudok kimenni és bejönni. Ha ez igaz, ha ezt elfogadjuk kiinduló alapként, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, erre tud építkezni az Isten. Másra nem. Tehát, hogyha önmagunkat erősnek gondoljuk, önmagunknak azt mondjuk, hogy igen, én vagyok annyira erős, hogy az Istent kövessem, vagyok annyira megalapozott már a hitben, hogy én magam tudom követni az Istent, ezek az emberek nem ezt mondták, Salamon sem ezt mondta, Pál apostol sem ezt mondta, hanem azt mondja, hogy ha van valami dicsekvésre méltó az én életemben, nyilván teljesen abszurd ez a megfogalmazás, teljesen különleges, azt mondta, az én gyengeségemmel dicsekszem. Ez az alap. Mert hogyha ez az alap megvan, hogyha erre az Isten tud építkezni, hogyha nem a becsvágyó, a büszke, az önmagától eltelt emberrel tud dolgozni, hanem egy megtört és alázatos emberrel, akkor erre tud az Isten egy olyan épületet fölépíteni, ami aztán, és itt idézem az igehirdetés középponti gondolatát, ami aztán a másiktól független lesz. Mert igaz, hogy Pál apostolt is mélységeiben érintette a gyülekezet helyzete, a gyülekezeti tagok állapota, de a hite, a meggyőződése az másoktól független volt. És ezért fogalmaztam úgy korábban, hogy egy szint után teljesen mindegy, hogy engem kivesz körül. Teljesen mindegy, hogy kik vannak körülöttem. Mindegy, hogy kik a barátaim, mindegy, hogy kik azok a gyülekezeti tagok, akikkel én közösséget ápolok, mindegy, hogy bántást vagy szeretetet kapok tőlük, persze, hogy érintik ezek az embert, kétségtelen, persze, hogy befolyásolják bizonyos értelemben, de egy szint után mindegy, csak az Isten van és én, senki más. És a hitem az nem a másik embertől függ, a bizalmam azt nem a másik ember kell, hogy meghatározza, nem kell, hogy megbotrákozzak bármi miatt, amit a másik ember tesz, mert ez az én hitemet, az én meggyőződésemet nem érinti. Az én elkötelezettségemet nem szabad, hogy érintse. De ezt csak azt tudja megélni, akinek a hite, ez a bizonyos alap, amit nap mint nap megszerezhetünk, ez sziklaszilárd. Tehát nem a homokra építi az ő házát, hanem a kősziklára, ahogy Jézus mondja a hegyi beszédben. Egyetlen gyakorlati dolgot, egy tapasztalatot szeretnék még elmondani, hogy én ezt hogyan éltem meg. Egész pontosan ez még a Timóteusi igéhez kapcsolódik, amikor azt mondja, hogy gondot viselj magadról és a tudományról, mert aztán mind magadat megtartod, ezzel mind a te hallgatóidat. Volt az életemben egy olyan szakasz, amikor imádkoztam, de az imádságaim témája az úgy kezdett egy kicsit eltolódni egy bizonyos irányba. Elkezdtem sokat imádkozni másokért. És egy idő után azt vettem észre, hogy ezek az imádságok, ezek olyan érdekesek, sok mindenkit meg tudok említeni, és látom azt, hogy egyes embereknek mi mindenre van szükségük, és ezért fohászkodtam, hogy igen, ezeket a szükségleteket az Isten töltse be. És azokat a jellemhibákat, amik az ő életükben vannak, azokat az Isten csiszolja ki. Na most az volt az érdekessége ennek, hogy egy idő után egy ilyen hangsúlyeltolódás történt, egyre kevesebbet imádkoztam magamért, és egyre többet másokért. És pont akkor, ebben az élethelyzetben, életszakaszban találkoztam ezzel a két igével, amit idéztem is. És akkor vált ez egyértelművé, hogy igen, én ott követtem el a hibát, hogy túlzottan is másokra figyeltem. Nekem elsősorban magamra kell figyelnem. Nekem a hitem az nem másoktól kell, hogy függjön, nem másra kell, hogy irányuljon, hanem arra, hogy nekem a meggyőződésem a szilárd legyen a Krisztusban. És ezáltal tudott rávezetni az Isten, hogy igen, nagyon fontos dolog az imádság, nem szabad elhagyni az imádságot, kétségtelen, de az imádságaidnak az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb tárgya önmagad kell, hogy legyél. Mert te magad vagy magad számára a legfontosabb. Rendkívül fontosak mások, kétségtelen. Tehát ezzel én nem cáfolom az igének azt a tanítását, hogy nekünk a másikra figyelnünk kell, szolgálnunk kell a másik embernek. Na de ezért idéztem azt Pál apostoltól, hogy igen, ő is abszolút lényegesnek, nagyon lényegesnek tartotta ezt, de azt mondta, hogy az első az te magad vagy. Az első az én magam vagyok. És azután következnek a többiek. Ez nem önzés. Még egyszer erősítve tehát ezt a gondolatot, csak akkor lesz nekünk megalapozott és igazán eredményes a szolgálatunk, hogyha a saját hitünk, a saját meggyőződésünk rendben van, és ezáltal fogunk tudni szolgálni annak a másiknak, aki mellettünk, körülöttünk van. Kedves gyülekezet, azt gondolom, hogyha ezt így egészében átgondoljuk, az igének, a Bibliának ezt a vonulatát, akkor már talán sokkal inkább meg tudjuk érteni, vagy el tudjuk fogadni Jézusnak azt az első pillantásra talán udvariatlannak tűnő kijelentését, vagy kérdését, hogy mi között hozzá, te kövess engem. Ez egy nagyon nagyszerű kérdés, és hatalmas kijelentés, mert Jézus erre akar, ezzel akar rámutatni arra, hogy igen, nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon hasznos dolog az Isten művében dolgozni, és bátorít mindannyiunkat, hogy ezt tegyük meg. De végső soron nekünk nincs közünk a másikhoz, nekünk az Istenhez van közünk, és azután a másik emberhez. És a szolgálatra akar megtanítani bennünket az Isten, mindannyiunkat, arra a szolgálatra, amire mindannyiunkat hív, hogy mi legyünk tekintettel másokra, legyünk figyelmesek másokra. De ez a szolgálat csak akkor lehet eredményes, hogyha az Isten és a közöttem való kapcsolat, az mindenféleképpen folyamatos. Adja az Isten, hogy ez így legyen, és adja az Isten, hogy így tudjunk szolgálni másoknak, sokaknak, amíg el nem jutunk a végső üdvösségre. Amen.